Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Hamarosan elkezdhetik építeni az első kereskedelmi célú űrállomást, amely mesterséges gravitációs mezőt is biztosít majd a fedélzeten tartózkodóknak. Egy kínai vállalat által gyártott szuperszámítógép kiemelkedő teljesítményt nyújt az energiahatékonyság tekintetében. Több évtizedes geometriai sejtést igazoltak magyar matematikusok. Sikerült olyan vasat előállítani, ami valószínűleg a Föld magjában található. A jövőben piramisszerű platformból nyerhetünk energiát. Másodjára is sikerült több energiát előállítani fúzióval, mint amennyi a beindításához kellett. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy sikerrel zárult tesztről hallhatnak, amellyel azt demonstrálták, hogy lehetséges-e a jövőbeni holdkutatáshoz űrből vezérelhető robotokat használni. A NASA célja, hogy jövőre egy űrhajósokból álló csapatot küldjön a hold köré, majd 2025-ben vagy 2026-ban végrehajtsa a holdra szállást. Az ügynökség később állandó jelenlétet biztosítana a Holdon, így az űrhajósok folyamatosan égi kísérőnkön tartanák szemmel a Földet, miközben tudományos munkát végeznek, bányásznak és tranzit kilövő állomást építenek a csillagrendszer távolabbi égi testei könnyebb elérése érdekében. A felszíni munkákat nagyban segíteni egy olyan technológia, amivel előre küldött robotok orbitális pályáról történő távirányítása révén lehetne fontos feladatokat végrehajtani. A majdani holdrobotok távirányítását 2 órás telerobotikai tesztre bocsátották egy szimulált bolygó környezetben. A kísérlet során az asztronauta azt a feladatot kapta, hogy a földi robotok segítségével vegyen ki egy készüléket a leszálló egységből, és helyezze azt át a talajra. Az űrhajós egy humanoidot és egy 4-kerekű, 2-karú rovert vezérelt. Végül minden aprólékos feladatot teljesíteni tudott, és közben értékes adatokat szolgáltatott a csapatnak, mindezt úgy, hogy közben körülbelül 28 000 km/órás sebességgel keringett a bolygó körül. A kísérlet annak a szélesebb körű tesztsorozatnak a része volt, ami lényegében kikövezi az utat a nagyobb robotcsapattal történő feladatellátás felé. Robotokat irányított a Földön egy űrhajós, aki a Nemzetközi űrállomás fedélzetén tartózkodott. Ezt az űrprojektet ismertettük az imént. A továbbiakban a világ első kereskedelmi űrállomásán létesülő mesterséges gravitációról lesz szó. Hamarosan elkezdhetik építeni az első kereskedelmi célú űrállomást, amely jól vezérelt folyamatos forgással mesterséges gravitációs mezőt is biztosít majd a fedélzeten tartózkodóknak. Az űripari startup gőzerővel dolgozik a programon, ami az első modult 2025-ben tervezi föld körüli pályára állítani. A gravitációt az űrlétesítmény tengely körüli forgása állítja elő, és rendelkezik űrhajó dokkolására alkalmas nyílással is. Az állomást kezdeti, egymodulos formájában leginkább űrjáratok hosszabb távú tartózkodási célpontjának szánják, de tudományos munkára, sőt űrbeli gyártásra egyaránt lehet majd használni, akár 30 napos pályán tartózkodás során. Mesterséges gravitációval ellátott moduláris felépítésű űrállomásról kaphattak tájékoztatást az előbbiekben. A folytatásban számítástechnikai innovációkkal foglalkozunk. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A 800 fokon is üzembiztos csípről adunk bővebb információt a következő beszámolónkban. Japán kutatók olyan teljesítménycsípeket alkottak, amelyek akár 800 Celsius fokos hőmérsékleten is megbízhatóan működnek. A szinte csodaszámba menő ellenálló képességnek a föld alatti fúrásokkal, űrkutatással és motorperifériák gyártásával foglalkozó vállalatok eszközeiben juthat főszerep. A kutatók alumínium nitrid kristályokat használtak a csip megalkotásához zafír szubsztráton, hiszen annak más félvezetőkhöz viszonyítva nagyobb az úgynevezett sávhézag energiája. A már-már abszurd magas 800 fokos üzemi hőmérséklet óriási ugrás ahhoz az 500 Celsiushoz képest, amire a korábbi konstrukciók korlátozottak. A kutatócsoport egy olyan új elektromos karakterizálási rendszert használt, ami akár 900 Celsius fokos hőmérséklet elérése esetén is képes működni. Sikeresen demonstrálták, hogy a nikkel elektródák használatával egy 610 voltos dióda minden korábbi rekordot felülmúló 827 Celsius fokon működik. A szakemberek állítják, hogy ezek az eszközök a gyakorlatban is megépíthetők, majd alkalmazhatók. Az előző hírünkben elhangzott kutatás új utakat nyit például a föld alatti bányászatban, acélgyártásban, űrkutatásban és repülésben alkalmazott félvezetők, akár 800 Celsius feletti üzemeltetéséhez, ami nagyban növeli a műveletek hatékonyságát. A legenergiahatékonyabb szuperszámítógép kerül most bemutatásra. A szuperszámítógépek sok szempontból könnyítik meg a kutatók dolgát, sőt lassan nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az anyag- és gyógyszerkutatásban, a csillagászati vizsgálatokban, a biokémiai kísérletekben és más tudományos programokban. Az energiafelhasználásuk viszont óriási lehet, vetekedhet akár egy kisváros fogyasztásával is. Egy kínai vállalat által gyártott szuperszámítógép nem a leggyorsabb vagy a legnagyobb kapacitású gép a világon, de már egy éve kiemelkedő teljesítményt nyújt egy olyan területen, ami egyre fontosabb lesz a számítógépek gyártása szempontjából, az energiahatékonyság tekintetében. Számítások szerint ezt az energiaéhséget egyszerű, bár ellentmondásos módon lehet kontrollálni, mégpedig a számítógépeken futó szimulációk lassításával, ugyanis a programok 10%-os lassítása 16-24%-os csökkenést eredményezett az energiafogyasztásban egy szuperszámítógép esetében. Az energiahatékonyság azonban máshogy is elérhető, például az eleve ennek a célnak a szem előtt tartásával tervezett architektúra révén. A szuperszámítógépek energiahatékonyságát a wattonkénti elvégzett lebegőpontos műveletek száma alapján határozzák meg. A nagy számítási teljesítmény és az energiahatékonyabb, zöldebb megvalósítás nem kell, hogy feltétlenül egymás rovására menjen. A számítógép speciális architektúra helyett könnyen elérhető alkatrészekből álló struktúrával rendelkezik. És hogy milyen célokat szolgál a különlegesen alacsony fogyasztású számítógép? A kutatók a segítségével asztrofizikai, biológiai, matematikai és kvantumfizikai számításokat végeznek, gépi tanulási alkalmazásokat tesztelnek, a fehérje szerkezetek működésének jellegzetességeit tárják fel, és az elektronok viselkedését kutatják. Az iménti hírünkben a legenergiahatékonyabb szuperszámítógépről tudhattak meg többet. A modernizáció után hamarosan a múltba engedünk bepillantást nyerni. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Ősi piramisról adunk hírt a következőkben, melyet a Sztyeppén találtak. Piramisszerű struktúrát fedeztek fel Kazahsztán keleti részén fekvő lelőhelyen. A helyszín egy ősi sírkomplexum, amelynél 2014 óta hun és szakakori sírhalmok csoportjait tárták fel. A nyughelyeknél kerámia edényeket, ételáldozatokat és bronzgyöngyöket is találtak. A régészek ezúttal egy hatszögletű piramisra utaló bizonyítékot fedeztek fel, a struktúra a korai bronzkorból, időszámítás előtt 2000 körülről származik. A piramis nagy pontossággal épült, egy nagyon kifinomult és összetett építmény. A belső térben számos kör alakú elem fekszik, a külső falakon pedig állatok, főként lovak ábrázolásai láthatóak. Az ásatások során kerámiákat, aranyfülbevalókat és különböző ékszereket is feltártak. Az építmény körül talált lócsontok arra utalnak, hogy a helyszínhez lókultusz kapcsolódott, ami nem meglepő, hiszen az állat az eurázsiai sztyeppén élő népek számára kiemelt jelentőségű volt. Előző hírünkből megtudhatták, hogy hatszög alakú piramis nyomaira bukkantak régészek Kazahsztánban. Több ezer éves családfák rekonstruálásáról derülnek ki részletek a továbbiakban. Ősi DNS elemzésével több generációt átívelően rekonstruálnak újkori családfákat szakemberek. A vizsgálat egy észak-franciaországi település 6700 éves sírjain alapul. A lelőhelyet a 2000-es években tárták fel, az ősi DNS kivonásának és vizsgálatának technológiái viszont csak a közelmúltban váltak kellően fejletté a kutatáshoz. A szakértők a temetőben megtalált 128 személyből 94-nél végeztek el genomelemzést. A neolitikumra letelepedett életmód megjelenése volt jellemző. Az állandó települések kialakulása a tartósabb temetkezési helyek megjelenésével is járt, ami izgalmas lehetőséget kínál a régészeknek, akik rájöttek, hogy egy ekkora közösség társadalmi aspektusait is feltárhatják. A lelőhely egyetlen temetőt alkot, síremlékek és emlékművek nem találhatók a területen. Bár a csontok nem voltak kifejezetten jó állapotúak, elégépek maradtak a DNS kivonásához. Az anyai és az apai vonal vizsgálatából kiindulva a kutatók két családfát állítottak fel. Az első 7 generáción keresztül 64 egyént kapcsolt össze, ez az eddigi legnagyobb ősi családfa. A második csoportnak 5 nemzedéken át 12 tagját azonosították. Az eredményekből apaági minta rajzolódott ki, a generációk a férfi leszármazás révén kapcsolódtak össze. Az is kiderült, hogy még a férfiak eredeti közösségükön belül maradtak, a nők utóbb elhagyták azt. A sírok elhelyezkedése arra is utal, hogy a családtagok pontosan tudták, ki hol nyugszik. Minél közelebb volt ugyanis eltemetve két személy, annál közelebbi rokonságban álltak. Az előbbiekben ősi családfák rekonstruálásáról számoltunk be. Több évtizedes geometriai sejtést igazolunk most magyar matematikusok jóvoltából. Az 1960-as években tette fel azt a geometriai kérdést egy matematikus, hogy a sík legfeljebb mekkora hányada színezhető ki úgy, hogy két kiszínezett pont nem lehet pontosan egységnyi távolságra egymástól. Az aktívan kutatott kérdéskört az elmúlt évtizedekben számos módszerrel vizsgálták, de az egynegyedes korlát elérése továbbra is távolinak tűnt. A sejtés bizonyításához szükséges első áttörést azt hozta, hogy a kutatók kidolgozták a korábban alkalmazott elméleti módszerek egy közös általánosítását. A bizonyításhoz elegendő lett egy bizonyos speciális tulajdonságokkal rendelkező síkbeli ponthalmazt megtalálni. Több hónapnyi intenzív kísérletezést követően a számítógép hálózat végül egy hetes keresés során talált egy 23 pontból álló alakzatot, amely alkalmas volt a sejtés bizonyítására. Egy matematikai sejtés igazolódott be az imént közzétett kutatás alapján. A továbbiakban a vulkanikus üregek ökoszisztémáival ismerkedhetnek meg. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő fejlesztésnek köszönhetően jelentős áttörés várható az akkumulátorpiacon. Nem csak megfizethetőbb, de biztonságosabb és környezetbarátabb is az ausztrál kutatók által készített proton akkumulátor, amely idővel a jelenleg használatos lítium-ion telepek helyébe is léphet. Az ausztrál szakemberek által kifejlesztett proton akkumulátor áttörést hozhat az energiatároló telepek terén, és gyakorlatilag minden téren bevethető lehet, az akkumulátoros eszközöktől az elektromos járművekig, megszabadítva az emberiséget az ártalmatlanítás környezeti problémáitól is. Az akkumulátor egy szénelektródát alkalmaz a szétválasztott vízből származó hidrogén tárolására. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy hidrogén üzemanyagcella. A protonakkumulátornak több előnye is van, egyfelől biztonságos, és az élettartama végén mindenhol benne lévő alkatrész és anyag újból felhasználható, újrahasznosítható. A telepnek ráadásul eleve nincs szüksége sok komponensre, főleg szénből áll, amely bőségesen rendelkezésre áll gyakorlatilag minden országban. A protonakkumulátort már sikeresen ki is próbálták, néhány kis ventilátort és egy lámpát perceken keresztül képes volt működtetni, a jövőre nézve pedig jó hír lehet, hogy a jelek szerint a rendkívül gyors töltést is támogatja. A prototípus továbbfejlesztésére egy 2 éves kutatási együttműködést is indítanak egy olasz autóipari beszállítóval. Ebből kiindulva néhány éven belül jelentős áttörés jöhet az akkumulátorpiacon, ez pedig az elektromos autózás szempontjából is igen jó hír, ugyanis ez a telep kifejezetten megfizethető is lesz. A környezetbarát, megfizethető és biztonságos proton akkumulátorról adtunk hírt az előzőekben, melynek energiahatékonysága már megközelíti a jelenleg is elterjedt lítium-ion telepekét. A továbbiakban a hidrogén tárolásának gazdaságos módjáról adunk információt. Egyszerű és megfizethető módot találtak japán kutatók az ammónia tárolására, ami számos iparágban fontos vegyi anyag, és úgy vélik, hogy ez a felfedezés segíthet a hidrogén alapú gazdaság kialakításában is. Az ammóniát széles körben használják a textilipartól a gyógyszergyártásig, és fontos összetevője a műtrágyának is. A jelenlegi felhasználás során nyomásálló tartályokban hűtve tárolják, és mínusz 33 Celsius fokon csepp folyósítják. A szakemberek megoldása nem igényel nyomás alatt lévő tartályokat, és viszonylag alacsony hőmérsékleten is működik. A perovszkitok, vagyis a napelemek energia átalakítási hatásfokának javítására szolgáló kristályos szerkezetek ugyancsak kiváló közegként szolgálhatnak az ammónia tárolására, majd visszanyerésére. Az ammónia erősen korrozív gáz, de a perovszkittal történő kémiai reakció lehetővé teszi a biztonságos tárolását, így ahhoz nincs szükség különleges berendezésekre sem. A perovszkit szerepének felfedezése rendkívül fontos, mivel a hidrogén tárolására is módot kínál. A hidrogén önmagában erősen éghető, viszont az ammónia nem ég könnyen, így megint csak kedvező közeg a hidrogén tárolására. A fosszilis tüzelőanyagtól való eltávolodásra tett kísérletek hiába valónak bizonyulnak, ha nincs alternatíva az olyan feladatokra, mint a hosszú távú nehéz szállítások. A hidrogén energia sűrűsége majdnem 3-szorosa a benzinnek vagy a dízelnek, de éghető természete nagy kockázatot rejt magában. Egy olyan egyszerű és megfizethető módszer viszont, amellyel a hidrogént a felhasználási helyén mindig csak a szükséges mennyiségben lehet visszanyerni, gyorsabb utat nyithat a hidrogén alapú gazdaság felé. Egyszerű és költséghatékony megoldást találtak japán kutatók a hidrogén tárolására. Az erről szóló hírt osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban régészeti felfedezésekről közlünk részleteket. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
egy új meglepő csavarral hatalmas mennyiségű műanyag hasznosítható a következő eljárásnak köszönhetően. Komoly áttörés tárta szélesre a kapukat a műanyag újrahasznosítás előtt. Az elmúlt évtizedekben drámaian megnőtt a műanyagok felhasználása, de a teljes mennyiségnek csupán mintegy 10%-át hasznosítják újra. Sürgető szükség volna olyan módszerek kidolgozására, amelyekkel sokkal több műanyagot forgathatnánk vissza. A termelés megállás nélkül növekszik, de az újrahasznosítás egyáltalán nem tart lépést a hatalmas legyártott mennyiséggel. Egy kutatócsoport olyan módszert dolgozott ki, amely forradalmasíthatja a műanyagok újrahasznosítását, sőt ehhez minden korábbinál kevesebb energiát használ. A műanyagok újrahasznosítási folyamata jellemzően három kulcsfontosságú szakaszból áll, a gyűjtésből, a válogatásból és az újrafeldolgozásból. A fogyasztói hulladék szelektív gyűjtése azon alapul, hogy az emberek az újrahasznosítható anyagokat a kijelölt kukákba dobják. Ezeket aztán begyűjtik, majd szétválogatják az újrahasznosító üzemekben. Miután a nem műanyag darabokat kiszűrik és a hasonló műanyagokat csoportosítják, már megtették a legfontosabb előkészületeket az újrafeldolgozáshoz. A kutatócsoport a végső újrafeldolgozási szakaszban gyakran felmerülő problémákat vett célba. Ilyenkor már a szétválogatott műanyagokat általában kisebb darabokra bontják, mielőtt összeolvasztják és új termékek előállításához formázzák. Ez a megközelítés gyakran gyengébb minőségű újrahasznosított műanyagot eredményez, mivel az ezeket alkotó polimer molekulák rövidebb szegmensekre bomlanak. Míg ez az eljárás már bizonyítottan iparilag is megvalósítható, a csapat egy teljesen új módszert fejlesztett ki, amely egy csavarral drámaian csökkenti a szükséges energiát. Ez nem csak a műanyagok kevesebb energiával történő újrahasznosítását teszi lehetővé, hanem a még jobb minőségű műanyagokhoz való hozzáférést is. Az előbbi eljárás rávilágított a műanyag újrahasznosításának fontosságára. A továbbiakban szélpiramisokat tesztelünk, melyekből energiát nyerhetünk a jövőben. Rengeteg lehetőség rejlik még a szél erejének hasznosításában, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy sorra épülnek a minden korábbinál nagyobb energiatermelő turbinák. Nem minden azonban a méret, vannak akik másképp javítanák a hatékonyságot. Egy spanyol vállalatnál például úgy gondolják, rengeteget lehetne azon is nyerni, ha magát a szélturbinát úgy tudnák befordítani abba az irányba, amerről a szél fúj, hogy nem csak az energiatermelő felső egység pozíciója változik. Ehhez megalkottak egy piramisszerű platformot a speciálisan kialakított turbinához. Az egész egy rendszerként lebeg a víz tetején, és abban jobb a hagyományos, egyetlen tornyon álló turbináknál, hogy olcsóbb előállítani, ugyanis nem kellenek hozzá speciális lapátok. Az első modell tesztjén már túl is van a cég, a projekt még 2019 áprilisában kezdődött, az első kéz darab pedig 2020 novemberére készült el. 9 darabban szállították el a Kanári-szigetek mellé, ahol helyben összerakták, majd a vízre bocsátották a próbadarabot. A tesztek egészen idén májusig zajlottak, így bőven elég adat és idő volt arra, hogy a platform minden rezdülését és reakcióját kielemezzék. Következő lépésként már az éles bevetés jöhet, 2025-re a földközi tenger francia partvidékén teljesíthet majd szolgálatot a platform, melynek teljesítménye 6 megawatt lesz. A jövőben piramisszerű platformból nyerhetünk energiát az előbbi tanulmány szerint. Hamarosan az első látás alapú intelligens sebességasszisztensről lesz szó. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Az első látás alapú intelligens sebességasszisztens kerül most bemutatásra. Megjelent az első csak látáson alapuló sebességasszisztens rendszer, ami igazodik az Európai Unió hamarosan bevezetésre kerülő szabályozásához, ami arról rendelkezik, hogy az autógyártók mindegyikének be kell építenie a járművekbe egy automatikus sebességhatár érzékelő biztonsági protokollt. A rendszer minden új járműmodellben megköveteli a sebességhatárok automatikus érzékelését anélkül, hogy harmadik féltől származó térkép és GPS adatokra kellene támaszkodni. Magyarán nem igényli a GPS alkalmazások szolgáltatásait, hanem önmagában a járműbe beépítve képes felismerni, hogy az adott környezetben milyen sebességkorlát érvényes. A jelenlegi alternatívák kamerák és alacsony felbontású térképek kombinációjával próbálják teljesíteni az uniós szabványokat, de ez a megközelítés jellemzően magasabb költségekkel jár, hiszen túl bonyolult és nehezen integrálható, miközben nem is túlságosan megbízható. 2024. júliusától az EU-ban értékesített összes új személygépkocsinak meg kell felelnie a szigorú tesztekkel igazolt speciális követelményeknek. Képesnek kell lenniük például a statikus és dinamikus sebességkorlátozások felismerésére, több száz fajta tábláról, több ezer ország specifikus változatban, zord időjárási körülmények és kedvezőtlen fényviszonyok között is. A járműveknek érzékelniük kell az építkezések, balesetek vagy egyéb problémák miatt elrendelt ideiglenes sebességhatárokat, amelyeket gyakran csak digitális táblákon adnak meg. Az előbbiekben arról kaphattak tájékoztatást, hogy az európai tesztelést és tanúsítást követően piacra dobták a világ első csak látás alapú intelligens sebességasszisztens rendszerét. Néhány napja megismételték a tavaly decemberi tudományos áttörést, mely a fúzió formájában egyszer majd elhozhatja a korlátlan tiszta energiát is, de hogy milyen eredménnyel, azt most megtudhatják. Második alkalommal is sikerült nettó energianyereséget elérni egy fúziós reakció által. Még 2022. decemberében robbant a hír, hogy a kaliforniai létesítményben először sikerült elérni, hogy több energiát állítsanak elő fúzió segítségével, mint amennyit a folyamat beindításához felhasználtak. A decemberi próbakor 192 lézersugár segítségével juttattak valamivel több mint 2 megazsulnyi energiát egy kapszulába, és a fúzióból 3,15 megazsul energia keletkezett. A második július végi kísérletben sikerült még nagyobb energiahozamot produkálni, bár ennek részletei egyelőre nem ismertek. Az iménti kísérletből kiderült, hogy másodjára is sikerült több energiát előállítani fúzióval, mint amennyi a beindításához kellett. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogy a nemzetközi űrállomás fedélzetéről irányított földi robotokat egy űrhajós. Beszámoltunk a teljesítménycsipekről, amelyek akár 800 Celsius fokos hőmérsékleten is megbízhatóan működnek. Szó volt arról, hogy 6-szög alakú piramis nyomaira bukkantak régészek Kazasztánban. Hallhattak a hidrotermális kürtők alatti vulkanikus üregek ökoszisztémáiról. Foglalkoztunk a hatalmas mennyiségű műanyag újrahasznosításával, valamint a fúziós reaktor második kísérletéről is hírt adtunk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!